A Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán 10 évvel ezelőtt alakult meg a Lipai Balázs Roma szakkollégium. A képzésben résztvevő szakemberek olyan extra ismereteket tesznek a karon folyó szakirányú alapképzéshez, amellyel az itt végzett hallgatók saját környezetükbe visszahelyezkedve tudnak helytállni a gyermeknevelés fejlesztés terén. A szakkollégium minősített rendszerben működik, amelyben most újabb 5 évre kapta meg a lehetőséget a további tevékenységéhez, a riporter Tóth Emese.
Bicó Gábor, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kara tudományos dékán helyettese és a Lipai Balázs Roma szakkollégium vezető tanára. A Debreceni Lipai Balázs Roma szakkollégium 10 éves. Hogyan kezdődött ez a történet? Térjünk vissza a kezdetekhez egy kicsit.
A szakkollégiumunk 2012. januárjában alakult meg, és létrejött ez egy hosszú folyamat következménye volt. Nem egy légből kapott történetről van szó. Már az ezredfordulón azt figyeltük meg, hogy a karunkra, és általában a Debrecen Egyetemre egyre több olyan hallgató érkezik, aki vagy maga is hátrányos helyzetű, vagy pedig olyan környezetben él, vidéki kis településen, ami hátrányos helyzetűnek minősül. És azért, mert a szakok, amelyek alapképzési szakokként a karunkon futnak, elsősorban pedagógiai jellegűek, ezért nagyon gyakoriak a találkozási helyzetek hátrányos helyzetűekkel. Szóval természetesen alakult ki az az érdeklődés a hallgatók egy csoportjában, hogy többet szeretnének tudni arról a környezetről, ahonnan ők maguk érkeznek. Ez egy motivációt jelentett, úgyhogy az alapképzéseket, az óvodapedagógiát, a szociálpedagógiát, a kisgyermeknevelő szakot úgy kellett átalakítani, pontosabban úgy kellett kiegészíteni bizonyos ismerett tartalmakkal, hogy ezek a személyek, ezek a hallgatók kompetenciát nyerjenek a társadalmi térben való tájékozódáshoz. Szóval ez volt az első kiindulás, és emellett ezzel párhuzamosan kezdődtek meg azok a kutatások, amelyek a kar oktatóit, illetve más karokról, társadalomkutatókat, egyetemekről involváltak, vontak be, és egy alkalmazott szemlélettel szerették volna értelmezni ezeket a jelenségeket. Az alkalmazott szemlélettel ez azt jelenti, hogy a társadalomtudományi vizsgálatoknak egy módja alkalmas arra, hogy olyan gyakorlati értékű ismeretekre tegyünk szert, amelyek alkalmassá teszik a szereplőket, hogy beavatkozzanak ezekbe a folyamatokba. Tehát mi nem csak azt vizsgáltuk meg, hogy ezekben a halmozott a hátrányos helyzetű térségekben milyen például a fiatalkor csoportok integrációt érintő nehézségek mutatkoznak meg, hanem ebből levontuk azokat a következtetéseket is, amelyek aztán a szakos képzésekben lehetővé tették a szakemberek fejlesztését. Ez így indult a 2000-es években, és aztán a 2010-es évek végén, 11-ben indult meg maga a hálózat. Először 4 egyházi fenntartású szakkollégium alakult meg, 2011. szeptemberében indultak el azokban a képzések, és mi egy fél évvel később, 2012. januárjában az egyetemen egy egyetemi fenntartású szakkollégiumot hoztunk létre. Jelenleg a hálózatban 11 intézmény működik, ebből a 11 intézményből 2, a kaposvári és a Debrecen Egyetem Hajdúböszörményi karán működő Lipai Balázs Roma szakkollégium, amelyek egyetemi fenntartásúak, a másik 9 pedig egyházi fenntartású szakkollégium.
Miért látták szükségét annak, hogy hálózatos formában a társadalomnak ezt a szegmensét egy kicsit jobban megtámogassák? Mert ugye itt egyfajta mentőmunkáról is szó van.
Hát is. Ugyanis a helyzet az, hogy a vállalás itt ebben az esetben valóban, ha közvetlen kedvezményezeteket nézzük, azokat a hallgatókat, akik bekerülnek a felsőoktatásban hátrányos helyzettel, akkor az ő szempontjukból a lemorzsolódás megakadályozása, a diplomához jutás, az egy közvetlen célként fogalmazható meg. Tehát a szakkollégiumok munkájának ez a fő a hitvallása, hogy lehetőség szerint, ha már valaki ezekből a hátrányos helyzetű csoportokból eljut a felsőoktatásig, akkor ne essen ki. Ugyanakkor maga a szituáció sokkal komplikáltabb ennél, és magának a hálózatnak, a szakkollégiumoknak, a roma szakkollégiumoknak a hatása, a hatás spektruma, az sokkal mélyebb. Ez pedig összefüggésben van azokkal a társadalmi folyamatokkal, amelyek ma Magyarországon, mondhatni Közép-Európában lejátszódnak. Ezeknek az egyik legfontosabb összefüggése az, hogy a vidéki szinterek, a vidéki népesség demográfiailag és etnodemográfiai értelemben is átalakult. Ez azt jelenti, hogy a vidéki szinterekről gyakorlatilag a középosztályi státuszú, többségi társadalomhoz tartozó családok és az ebben született gyerekek vagy elvándorolnak, vagy érdekeltek abban, hogy a gyermekeiket a képzéseken, az egyetemi képzésen keresztül, a felsőoktatásból bejutáson keresztül olyan karrierpályára állítsa, hogy ezek a fiatalok nem mennek vissza ezekbe a vidéki szinterekben. Ma Magyarországon közel 3200 település van, ugye ezeknek a jelentős része vidéki, perifériális kistérségekhez tartozó apró település. Az ezeken a településeken felnövő népesség, vagy az ott élő népesség jelentős része roma származású. Ezt látni kell, hogy ma Magyarországon közel 1 millió roma származású polgár él, és ezek koncentráltan bizonyos földrajzi térségekben jelennek meg. Ma Magyarországon a Debrecenben vonzás közvetéhez tartozó észak-kelet-magyarországi régió megyéiben egészen fantasztikus statisztika adatokat lehet megfigyelni. Például nem tudom, gondolom nem annyira közismert tény, de hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vagy Szabolcs-Szatmár megyében az általános iskolai korcsoporthoz tartozó gyerekeknek a közel 40%-a roma származású. Ami azt jelenti, hogy a feljövő generációk esetében ezeken a vidéki szintereken egy teljes népességfordulat fog bekövetkezni egy generáción belül. Ugyanez az óvodákra, az óvodai korcsoportokra is jellemző. Másként fogalmazva, hogyha azt gondolja a társadalompolitika, vagy azt gondoljuk mi magunk, akik tudunk ezért bármit is tenni, hogy fontos a mai magyar társadalom számára a vidék fennmaradása, megmaradása, a falvak elnéptelenedésének megakadályozása, illetve az, hogy ez az ott maradó népesség aktív tagja legyen a közös társadalmi ügynek, amit itt Magyarországon mindenki hisz vagy gondol, hogy ez egy modern európai társadalom lesz, akkor ezzel a népességgel össztársadalmi érdekből kell foglalkozni, és nem pedig annak a néhány kedvezményezetnek a szempontjából, akik a szakkollégisták lesznek.
Tehát akkor ezért van szükség roma pedagógusokra, akik ott is maradnak, és foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, és akkor nem sorvad el ez a falusi iskolarendszer.
Igen, ez egyik ok, ami miért a szakkollégiumokban, főleg a pedagógiai képzési területen frekventált hallgatói állománnyal rendelkező szakkollégiumokban. Ez egy fontos cél, hogy felmutassuk a saját kibocsátó szinteret, mint egy lehetséges karrierutat. Ez persze nem kötelező, ez még óriási vita van a szakmában is erről, hogy hát vajon rá lehet-e venni valakit arra, vagy lehet-e kötelezni valakit arra, hogy menjen vissza, ahonnan éppen kitört. De megvannak a technikák, amelyek nem azt a célt szolgálják, hogy döntés kényszerbe hozzuk ezeket a fiatalokat, hanem inkább felvillantjuk az esélyt arra, hogyha ők ezt komolyan gondolják, akkor a felelősségvállalás, a társadalmi felelősségvállalás okán el tudják képzelni ezt egy lehetséges karrierútként is. Mert ha onnan érkeznek, akkor a kutatási tevékenységgel, a társadalmi folyamatok mélyebb megismerésével olyan eszközöket kapnak a kezükbe, amelyekkel hatékonyan be tudnak avatkozni. És ez óriási előny az ő szempontjukból, hiszen mi, akik kívülről érkezünk egy-egy ilyen vidéki szintére, sosem lehetünk olyan hatékonyak, mint akik ott születtek, akik a helyi viszonyokat ismerik, upstart, tehát a helyzetből következően, születésüknél fogva benne vannak ebben a szituációban.
De jól emlékszem, a járvány idején pontosan ezek a hallgatók, ezek a hátrányos helyzetű hallgatók voltak azok, akik munkát kellett, hogy vállaljanak az online oktatás mellett. Ők hogyan tértek vissza? Visszatértek-e? Sikeres volt-e a visszatérésük a rendszerbe ezután, az időszak után?
Részben. Szóval a kollégákkal, a többi szakkollégiumi vezetővel sokat beszélgettünk erről, hogy a járvány, az egész havária helyzet szidzilálta ezeket a közösségeket egy kicsit. Én most látom azt éppen a 10 éves évforduló alkalmából szervezett rendezvényünkön, hogy a hallgatói aktivitás és a közösség iránti elkötelezettség újból egy magasabb szintre emelkedett, tehát vissza lehet hozni a hallgatókat ebbe a rendszerbe. A nehézséget inkább azt jelenti, hogy az elmúlt 1,5-2 évben, de inkább azt mondanám az utóbbi 3-4 évben, és ebbe beleértem még a járvány előtti időszak közvetlen éveit is, volt egy fordulat, van egy fordulat, ami a szemünk előtt játszódik le, a felsőoktatásban történő beiskolázás gyakorlatot tekintve. Ez pedig azt jelenti, hogy ezekből a hátrányosságú csoportokból egyre nehezebben érkeznek el, és újra egyre nagyobb nehézségekkel küzdve jutnak el a felsőoktatásig a fiatalok. Ez azt jelenti, hogy a bejutási küszöb, ugye ez a 280 pontos ponthatár, ami az egyetemeken elvárható, valamint az emelt szintű érettségi kötelezettsége, ezeket a hátrányosságú csoportokat nagy hatékonysággal kizárja a felsőoktatásból. Ez azt jelenti, hogy azoknak van igazándiból esélye, akik már maguk is ezeken a vidéki szintereken elindulnak egy alsó-középosztályosodási folyamaton, azokból a családokból, ahol a családok aktívan tudják segíteni, például a hatékony érettségire felkészülést, az iskolarendszer hiányosságait saját erőből kipótolni képes családok gyermekei, azok, akik meg tudják ugrani a bejutási küszöböt. Ez azt jelenti, hogy újra van egy fordulat, amit látunk a vidéki társadalmakban. Nagyon sok mutató áll rendelkezésre már abban tekintetben, hogy az iskolai lemorzsolódás általános iskolákban újra megnőtt. A gyermekanyáknak a szerepe vagy státusza, illetve az újbóli százalékos arányban kimutatható növekedése a fiatalkorcsoportokban, a gyermekkorcsoportban egyre nagyobb lesz. Tehát jó pár olyan tendencia jelent meg megint, amiről azt gondoltuk a 2010-es évek közepén, hogy túl jutottunk rajta. Ez azt jelenti, hogy a roma szakkollégiumok, illetve egyáltalán ezek a hátránykompenzáló vállalkozások, amelyek akár középiskolai szinten is támogatják a hátrányos helyzetűeket, nehéz helyzetbe jutnak, mert hogy nagyon sokan, akik érintettek lennének, már nem jutnak el idáig, hogy mi foglalkozhassunk velük.
Körülbelül egy évvel ezelőtt jelent meg egy nagyon fontos kiadványuk, amely kutatási munkák eredményeit összefoglalva tartalmazta. Ezt egy kicsit idézzük már vissza, és beszéljünk ennek a kutatómunkának a folytatásáról.
Ez a kutatás a 11 Magyarországi Roma Szakkollégium hallgatói állományának komplett társadalomtudomány elemzését tartalmazta. Ez azt jelenti, hogy címe is erre utal, humán regiszter, hogy kik azok a szereplők, akik a rendszerben megtalálhatóak, honnan érkeznek, milyen szociokulturális háttérrel jellemezhetőek, milyen iskolázottságúak, családi hátterük milyen. Szóval ennek az volt a célja, hogy lássunk tisztán a tekintetben, hogy vajon hogyan lehet minősíteni, jellemezni azt a 350-400 hallgatót, aki egyszerre a rendszerben van ebben a 11 szakkollégiumban. A kutatás folytatódik, a cél az, hogy ez két évente megismételhető legyen, hiszen a magyar felsőoktatás sajátossága, ahogy az Európai Unióban a felsőoktatás sajátossága az, hogy nagyon gyors a fluktuáció. Ugye a 3 éves alapképzési rendszerben éppen hogy csak ebben a közösségben valaki szocializálódik, és már is a végzésig jut. Most az nagyon kevéssé jellemző, hogy ezek a hallgatók, a szakkollégisták, azok a mesterképzésre vagy akár doktori képzésig eljutnak. Van egy kisebbség, aki erre képes, de a többség az alapképzést követően elhelyezkedik, munkát vállal. Éppen ezért érdemes megismételni 2-3 évente ezeket a vizsgálatokat. A következő vizsgálat az jövőre lesz esedékes, úgyhogy a tervünk az, hogy megnézzük, hogy áll ez az állomány. Amit így lehet látni, és az előzőekben is utaltam rá, egyre inkább az derül ki, hogy a szakkollégiumokban is egy a helyi viszonyokból magasabb presztízsűnek tekintett családi környezetből kiemelkedő hallgatók azok, akik eljutnak, roma származásúak, hátrányos helyzetűek, de közel sem a legelesettebbek. A másik legjellemzőbb tulajdonság, hogy az aprófalvas településeket nem érjük el. Ez azért van, mert hogy az aprófalvas településekről egyszerűen nem jutnak be a középfokú oktatási intézményekbe, nem érettségiznek, így nem kerülnek be a felsőoktatásba sem. Ebből kirajzolódik egyébként ez a feladatrendszer is, ami az egyetemi szakkollégiumok, roma szakkollégiumok számára fontos lehet az elkövetkező években. Jelesül, hogy egy aktív középiskolai hálózatot kell létrehozni, partner középiskolákkal, ahonnan a beiskolázást folyamatosan lehet tenni. Tehát a becsatornázást gyakorlatilag az általános iskolát követően az egyetemi szakkollégiumnak gondozni kellene. Csak ez felvet egy másik problémát, nem is annyira a finanszírozást, inkább a humán erőforrás kérdését, hogy hát ki az, aki ezt menedzselni képes. Szóval a szakkollégiumokban egy korlátozott humán erőforrás áll rendelkezésre, a mentori támogatásban szerepet vállaló szakemberek, azok közvetlenül foglalkoznak a hallgatókkal, azok, akik irányítják ezeket a szakkollégiumokat, pedig vezetőként viszonylag kicsi ráhatással bírnak a középiskolákra, középiskolai folyamatokra. Úgyhogy itt azt lehet látni, hogy amire igazándiból szükség lenne, gyakorlatilag az óvodai bekerüléstől kezdve folyamatos gondoskodással eljutatni oda célzottan szereplőket, hogy képessé váljanak az érettségire és a felsőoktatásba bejutásra. De ennek a szándéknak a mai makrotársadalmi viszonyok ellentartanak, ellenhatnak. Ugye elsősorban azzal, hogy a tudás megszerzésével, a diplomaszerzéssel vannak olyan pályák, amelyek hát nem annyira vonzóak, hogy finoman fogalmazunk. Például ugye a pedagógus pálya egy ilyen inkriminált pálya, ami óriási szükség lenne, hiszen ezek a hátrányos helyzetű környezetből kiemelkedő fiatalok éppen leginkább a pedagógus, meg a segítő, szociális segítő pályákon, szakmákban helyezkednek el, itt tanulnak a felsőoktatásban, viszont ezek a legkevésbé anyagilag megbecsült pályák ma, értelmiségi pályák Magyarországon, így eleve nem vonzóak. Nem csak a hátrányos helyzetűek számára nem vonzóak, hanem senki számára sem vonzóak. És hát azt látjuk, hogy ugye ez egy ördögi kör, az a vidéki hátrányos helyzetű környezet, ahonnan ki kellene termelődni ezeknek a gyerekeknek, olyan általános iskolákba kell, hogy megtanulják az alapokat, ahol már nincsenek szakképzett pedagógusok. Tehát gyakorlatilag tömegében találkozunk azzal a jelenséggel, hogy azok az általános iskolák, amelyekben akár spontán szegregáció és eredményeként tömegesedik a roma származású diákoknak, gyerekeknek a jelenléte, ott egyszerűen a pedagógus hiány okán nem kapnak szaktárgyi értelemben olyan képesítést, olyan oktatást, amivel versenyképessé válnának a bemeneteli követelményeket illetően. Sem a középiskolában, sem pedig aztán a felsőoktatásban, hiszen eleve már a középiskola is szinte elérhetetlen célra válik. Persze statisztikailag ez nem így néz ki, hiszen amikor interjúkat készítünk vidéki általános iskolák igazgatóival, akkor elmondják, hogy hát a gyerekek nagy többsége a romák nagy többsége is valamilyen szakképző intézetbe beiratkozik. De ezt egészen addig végzi, ameddig el nem éri a 16 éves iskola kötelezettségi korhatárt, és utána elhagyja. 80-90%-os adott esetben az elhagyása ezeknek a középiskoláknak, úgyhogy gyakorlatilag tömegessé válik az, hogy ezek az alacsonyan képzett, legfeljebb 8 általános iskolával rendelkező fiatalok szakképesítés nélkül a vidéki környezetben maradnak. Ezt a folyamatot törhetné meg az, hogyha lennének olyan pedagógusok, akik felvállalják, hogy ezekben az intézményekben működve oktatnak, és ezeknek a, hát az alanyai kiválóan, lekövethetően eredhetnének a szakkollégium rendszerből kikerülő pedagógusokból. De ez egy ördögi kor, mint mondtam, hiszen egyre kevesebben érkeznek, a pedagógus pálya nem vonzó, így nem kerülnek vissza a saját lokális szintereikre, nem is választhatják ezeket, hiszen nincs aki választani ilyesmit. Úgyhogy ezt a folyamatot kellene megtörni valamilyen formában.
Ez már kormányzati szinten, gondolom, úgy van?
Így van, ez szakpolitikai kérdés. Elsősorban éppen a szakpolitika nagyon sok támogatást ad ebben, ez kétségtelen tény, hiszen a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárság, aki gondozza lényegében a szakpolitikai értelemben a roma szakkollégiumok működését, komoly erőfeszítéseket tesz ezért, ez kétségtelen tény. De azt is látni kell, hogy maga a társadalmi probléma nagyságrend értelemben olyan kihívás, ami nem kizárólag egy szakpolitikai területet érint. Ez én véleményem szerint összpolitikai társadalmi cselekvést követel, illetve a társadalom többségéről is követel egy belátást. Tehát az, hogy a városi környezetben, a modernizációs centrumokban élő népesség jelentős része egyszerűen nem látja, hogy mi történik ezeken a vidéki szintereken. Kiváló kollégánk nemrégiben volt nálunk látogatóban egy jeles budapesti egyetemről, és ez a szakterülete, roma társadalom, roma kultúra. De hát elsősorban a szakirodalomból ismeri mindezt. Kiválóan. És amikor egy rendezvényünkön részt vett és találkozott ezekkel a diákokkal és a hallgatókkal, akkor ő maga is elismerte és csodálkozva értékelte a saját viszonyát ez a kérdéshez, hogy mennyire fontos lenne az, hogy a döntéshozó elit, hogy az átlag polgár is lássa azt, hogy mi történik ezeken a vidéki szintereken, ahonnan a roma szakkollégisták érkeznek a felsőoktatásban.
Beszéljünk egy kicsit az egyházak szerepvállalásáról ebben a témakörben, ugye, mert beszéltünk arról, hogy több egyházi fenntartású roma szakkollégium is működik.
Így van, tehát a roma szakkollégiumok rendszerét, a hálózatot a roma szakkollégiumok egyesülete fogja össze. Ez az egyesület lényegében nem csak egy háttérintézményként funkcionál, hanem egy bizonyos szinten koordinálja is a működést. És ezt látni kell, hogy az egyesület mellett van egy másik hálózat, ami a keresztény roma szakkollégiumokat fogja össze, ezek alakultak először meg. Ez egy informális szerveződés, és azt kell látni, hogy eredetileg, amikor a roma szakkollégiumi hálózat létrejött, akkor az egyházak nagyon komoly szerepet vállaltak, és azóta is vállalnak a roma ügyben. A görögkatolikus egyház, az evangélikus egyház, a katolikus és a református egyház, tehát a nagy történeti egyházak fontos szerepet vállalnak a tekintetben is, hogy próbálják a felsőoktatásba beérkezőket úgy koordinálni, hogy ez roma szakkollégistaként nem csak az egyetemi előmenetelben jelenik meg, hanem hát a vallási nevelés, illetve az egyházi környezethez tartozó keresztény nevelés elveit is próbálják érvényesíteni. Ezért az ő képzési rendszerük, illetve működési rendszerük kicsit más, eltér az egyetemi állami fenntartású szakkollégiumoktól. Ott hangsúlyt kap, kifejezett hangsúlyt kap az úgynevezett spirituális élet, és az ehhez kapcsolódó rituális gyakorlatok mindig a történeti felekezetnek megfelelő formában. A kooperáció a két forma között, tehát az egyház és az állami fenntartású intézmények között kiváló. Ebben óriási szerepe volt Kocsis Fülöp érsek metropolitának, aki ezt nagyon erőteljesen szorgalmazta, és most azt lehet mondani, hogy ez az együttműködés zökkenőmentes és minden területre kiterjed, tehát koordináljuk a tevékenységünket. Ennek az eredménye volt az, hogy tavaly sikeresen ünnepeltük meg a 10. évfordulóját az egész hálózatnak, hiszen 2011-ben jött létre ez a keresztény roma szakkollégiumi hálózat, és ennek a keretében megvalósult az a cél, vagy hát elkezdődött egy folyamat, amely arra irányult, hogy nemzetköziesítsük ezt a példát, amely Európában egyedülálló, hiszen a társadalmi felzárkózásnak az ösztönzését előmozdító ilyen volumenű, rendszer szintű tevékenységet tudomásunk szerint nem folytatnak máshol az Európai Unióban.
Azt is tudjuk, ugye, hogy ez egész Európában egyedülálló ez a hálózat, és akkor ez lenne a végső cél, hogy ezt nemzetközivé tegyék?
A végső célről itt azt hiszem nem lehet beszélni, itt célokról lehet beszélni, meg párhuzamosan léteznek. Nyilván a szempontunkból fontos ez, mert hogy egy olyan véleményünk szerint hatékony rendszert sikerült megvalósítani, ami hozzájárult ahhoz, hogy a hasonló nehézségekkel, társadalmi kérdésekkel küzdködő, nem csak közép-európai, hanem európai társadalmak egyfajta mintaként nézzenek, tekintsenek rá a szakmai modellre. Ugye a migrációs hatások következtében nyugat-európai társadalmakban is, a más etnikai közösségekből, nyelvű, kulturális hátterű népességből bevándorlók integrációja ugyanolyan fontos kihívás, mint a mai magyar társadalom vagy középai társadalomban a roma népesség segítése és támogatása. Ugye hozzá kell tenni azt, hogy a szakkollégium eszmének nem kizárólag etnikus preferenciái vannak. Tehát azt jelenti, hogy roma szakkollégiumnak hívjuk őket, de valójában itt a hátrányos helyzet valószínűleg és minden összefüggésben felülírja magát az etnikus hátteret. Ez azt jelenti, hogy mi elsősorban a hátrányos helyzetű, tehát roma és vagy más származásúakra koncentrálunk. A szegénység, egyáltalán a hátrány bármilyen formájának a kompenzálása fontos segítés, hiszen erősíti a középosztályosodást, és így módon hoz el ahhoz, hogy ezek a társadalmak valóban megfelelnek a kor kihívásainak. Tehát visszatérve a kérdés, a nemzetközösítés az egy fontos cél. Tavaly a hálózat egy közös delegációval lejutott Rómába, és itt egy nemzetközi konferencia keretében vettünk részt tulajdonképpen ennek a programnak a bemutatásában mi, illetve a hallgatói küldöttségek. Fogadott bennünket a Szentatya is Rómában, aminek komoly visszhangja volt, aki szintén fontos politikai küldetésének gondolja azt, hogy a hátrányos helyzetűeket támogassa. Ezen kívül azonban nyilván a célok nem merülnek ki abban, hogy meg tágítani és elismertté tenni ezt a tevékenységet, amit végzünk, hanem hogy itthon, adai környezetben a folyamatosságot és az ehhez szükséges tevékenységet, vagy a hallgatói utánpótlás biztosítását garantáljuk és szavatjuk, ezért nagyon-nagyon sok apró munkát el kell végezni. Hiszen a probléma nagyságrendje, ahogy mondtuk statisztikailag is, sokkal komolyabb kihívás sem, mint hogy ezt 11 szakkollégium meg tudna oldani. A szakkollégiumi rendszer a felzárkózás politikának a krémje, mondjuk így, egy sikeres kezdeményezés, de a lába és az alatta lévő hatalmas populáció, akit ez érint, és nem csak romákat, hanem az együttélő magyarokat is, az egész társadalmat, együttesen kell, hogy megértsék ennek az egész küldetésnek a jelentőségét. És én azt hiszem, hogy ha vannak segítőink, például a média adott esetben, és hírt ad mindenről, akkor lehetőség lesz arra, hogy a mi erőfeszítéseinket, a szakpolitika ezzel foglalkozó szakembernek a munkáját egy szélesebb összefüggésben láttatva megértessék, hogy ez nem rólunk szól, hanem az egész társadalomról szól. Mert nem lehetséges az, hogy ma Magyarországon közel 3 millió ember a szegénység küszöb alatt él, és tulajdonképpen esélytelen arra, hogy egy modern, középosztályosodó formában ne a mindennapi gondokkal küszködve egy olyan életminőséget folytasson, amely hozzájárul ahhoz, hogy az ország maga a közép-európai tér, és nem csak Magyarországról beszélek, felzárkózik az átlag európai életszínvonalhoz és az átlag európai társadalmak életnivójához. Ez ugyanígy érinti egyébként Szlovákiát adott esetben, ahol a roma népesség az össznépességen belül aránya magasabb, mint Magyarországon, vagy Romániát, ahol 2,5 millió roma él, vagy Szerbiát, ahol szintén hasonló arányok vannak, hiszen a közép-európai térben összesen egy körülbelül 5 milliós roma népesség él, úgyhogy Európában 10-12 millióra becsülhetjük ezt a népességet. Törökország nélkül, ahol feltétlenül 4-4,5 millió roma élhet. Tehát ezek hatalmas számok, szétszórva a földrajzi kulturális térben, de nekünk nagyon komoly feladatunk itt Magyarországon az, hogy azokat a régiókat, illetve az ország egészét figyelembe véve, ahol az általános iskolai korcsoportokban, óvodai korcsoportokban, fiatal korcsoportokban 40% körüli ma már a roma gyermekek aránya, olyan helyzetbe hozzuk, hogy olyan szakemberekkel rendelkezzünk, akik képesek ezeknek a régióknak a megtartásában, és egyáltalán, ha fordítva fogalmazom meg a célt, a lecsúszás megakadályozásában.
Az elmúlt percekben Bicó Gáborral, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara tudományos dékán helyettesével, a Lipai Balázs roma szakkollégium vezető tanárával beszélgettünk.